jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Írta Hjalmar Söderberg.
Július 5. Nyári vasárnap. Tikkasztó hőség és por mindenütt. Csak a por nép dugja ki az orrát. És a por nép sajna nagyon ellenszenves. 4 körül felszálltam egy kis gőzbárkára, és elhajóztam Jürgorsbrunn szigetére vacsorázni. A házvezető nőm temetésre volt hivatalos, utána pedig is kávézásra a szabadban. Az elhunyt nem volt közeli rokona vagy barátja, de egy temetés mindenképpen jó mulatság egy asszonynak az ő társadalmi szintjén, és nem volt szívem megtagadni tőle a kimenőt. Otthon tehát nem jutottam vacsorához. Ami azt illeti, meghívásom is volt egy ismerős villájába az egyik szigeten, de nem éreztem hozzá kedvet. Annyira nem kedvelem sem az ismerősöket, sem a villákat, sem a szigeteket. A szigeteket legkevésbé. Feltrancsírozott táj. Kis szigetek, kis víz, kis hegyhalmok, kis csenevészfák. Sápatak, kietlen táj, hűvös színek, főleg szürke és kék, de mégsem elég kietlen ahhoz, hogy a vadon méltóságával rendelkezzék. Amikor hallom, hogy a szigetek természeti szépségét méltatják, mindig az a gyanúm más jár a fejükben, és alaposabb vizsgálódás során szinte mindig kiderül, hogy gyanúm nem alaptalan. Az egyik a friss levegőre gondol, és a szép strandokra, a másik a vitorlására, a harmadik a sügérekre, és mindezt a szép természet rovatba sorolják. A minap beszélgettem egy lányjal, aki bolondul a szigetvilágért, de a társalgás során kiderült, hogy tulajdonképpen a naplementére gondolt, meg talán egy diákra. Eszébe sem jutott, hogy a nap mindenhol lemegy, a diák pedig nincs helyhez kötve. Nem hiszem, hogy egyáltalán ne lennék fogékony a természet szépségei iránt, de messzire kell utaznom hozzá, a Vettentóhoz vagy Skónébe, esetleg a tengerhez. Erre ritkán jut időm, és Stockholm körül 30-40 kilométeres körzetben sehol sem bukkantam olyan tájra, mely magához Stockholmhoz fogható volna. A Jürgårdenhez, a Haga Parkhoz, vagy a Grand Hotel előtti járdához a vízparton. Ezért aztán többnyire télen-nyáron a városban maradok. Sokkal szívesebben vagyok itt, mivel ég bennem az egyedülállókra jellemző állandó vágy, hogy embereket lássak magam körül. Idegeneket, hozzá kell tennem, akiket nem ismerek, és így nem kell velük beszélgetnem. Megérkeztem a Jürgårdsbrunn étteremhez. Az üvegfal mellett kaptam asztalt az alacsony pavilonban. A pincér étlappal a kezében asztalomhoz sietett, majd diszkréten tiszta abroszt terített egy korábbi vacsoratársaság által ott hagyott borjúsült szaft és mustár maradványaira. És amikor a következő pillanatban átnyújtotta a borlapot, kutya futtában odavetett kérdésével, Sabli világossá tette, hogy emlékezete a részleteknek talán épp oly mérhetetlen tárházát rejti, mint sok professzoré. Nem látogatom szorgosan a vendéglőket, de tény, hogy szinte soha semmilyen más bort nem iszom, csak Sablit, ha olykor házon kívül vacsorázom. Ő pedig régóta van a szakmában, mindig tudja, kivel van dolga. Ifjonti évei hevét hajdan puncsos tálcák egyensúlyozásával zabolázta a Bernd szállóban. Érettebb fővel főpincérként már bonyolultabb feladatokat látott el a Rüdberg és a Hamburger Börs éttermekben, és most ki tudja a sors miféle kiszámíthatatlan szeszélyének köszönhetően ritkuló hajkoronával és kissé kopott frakban e némileg szerényebb helyen gyakorolja hivatását. Az évek folyamán kifejlődött az a tulajdonsága, hogy bárhol otthon érzi magát, ahol ételszak terjeng, és munkálkodnak a dugóhúzók. Örültem, hogy láthatom. Cinkos, megértő pillantást váltottunk. Körülnéztem a vendégek között. A mellettem lévő asztalnál az a szimpatikus fiatalember ült, akitől a szivarjaimat szoktam venni. A barátnőjével falatozott, egy helyes kis boltos lányjal, akinek egérke szemei elevenen csillogtak. Kicsit távolabb egy színész ült a feleségével és gyerekeivel, és előkelő papus méltósággal törölgette a száját. Egy távoli szegletben öreg bohém ült magában. Már vagy 20 éve látom az utcán és a kávéházakban. Ebédjén hozzá hasonlóan öreg, őszülő bundájú kutyájával osztozott. Időközben megkaptam a sáblit, és épp a napsugarak játékát csodáltam a poharamban csillogó, könnyű, világos italban, amikor egész közelről női hang ütötte meg a fülemet, melyet felismerni véltem. Felnéztem. Épp egy család lépett be, egy úr, egy hölgy, és egy 4-5 éves kisfiú, nagyon szép gyerek, de idétlenül kiöltöztetve világos kék csipkegalléros bársony ingecskébe. A nő vitte a szót, az ő hangja tűnt ismerősnek. Üljünk oda, nem oda, oda süt a nap, nem, onnan nincs kilátás, hol van a pincér? Hirtelen felismertem. Az az ifjú hölgy volt, aki egy alkalommal síró görcsben fetrengett a padlómon, és könyörgött, hogy segítsek rajta, szabadítsam meg a gyermektől, akivel állapotos. Szóval hozzáment a boltos fiúhoz, akire annyira áhítozott, és megszülte gyermekét. Kicsit korán, de mit számít ez ma már? És itt van a Corpus Delicti, bársony ingecskében és csipkegallérban. Nos, kis hölgy, most mit tetszik mondani? Nem nekem lett igazam. A botrány elcsitult, a kisfiú megmaradt, és örömüket lelik benne. Mindazonáltal eltűnődöm, hogy csak ugyan ez lehet-e az a gyerek. Nem. Képtelenség. Ez a fiú 4, legfeljebb 5 éves lehet, az az eset pedig legalább 7-8 éve történt. Hisz épp csak megnyitottam a rendelőmet. Vajon mi lett az első gyerekkel? Talán valami baleset érte. No, de mindegy is, hiszen azóta szemlátomást kárpótolták magukat. Egyébként, ha jobban szemügyre veszem őket, nem valami rokonszenves házaspár. A nő még fiatal és igazán szép, de felszedett néhány kilót, és már-már túlságosan is pirosposgás. Gyanítom, hogy délelőttönként cukrászdába jár, portóit iszik a süteménye mellé, és pletykálkodik a barátnőivel. A férfi pedig a boltos kisasszonyok Don Juanja. Külseje és a viselkedés alapján ítélve nagy csapodár lehet. Ráadásul mindketten már előre szidják a pincért várható hanyagságáért. Rosszul vagyok ettől a viselkedéstől. Egy szóval, csürhe. A könnyű, savanykás borból nagyokat kortyolva leöblítettem vegyes érzéseimet, és kinéztem a nagy tolóablakon. A dús táj melegen, háborítatlanul fürdött odakint a délutáni napsütésben. A csatornában tükröződött a zöldelő part és a kéklő ég. Egy pár kenu suhant el némán, könnyedén a vízen, majd csíkos trikós evezőseivel eltűnt a híd alatt. A hídról biciklisták gördültek le, és szélettek szét. A szertefutó utakon a fák alatt emberek üldögéltek csoportosan a fűben, élvezték az árnyat és a gyönyörű napot. Az asztalon fölött 2 sárga pillangó rendesett. Július 6. reggel. Le kell jegyeznem, amit az éjszaka álmodtam. Gregorius ágya mellett álltam. Betegen feküdt. Felsőteste le volt mesztelenítve, a szívét hallgattam. Az ágy a dolgozó szobájában állt. Valaki a sarokban harmóniumon játszott. Nem zsoltár szólt, dallamnak is alig volt nevezhető, csak forma nélküli, fugaszerű hangsorok oda-vissza. Egy ajtó nyitva állt, nyugtalanított, de nem tudtam magam rászánni, hogy bezárjam. Súlyos? Kérdezte a lelkész. Nem. Súlyosnak nem súlyos, de veszélyes. Úgy értettem, magamra nézve veszélyes, amire gondolok. És álmomban úgy ítéltem meg, hogy szellemesen és ravaszul fejeztem ki magam. De a biztonság kedvéért elküldhetünk valakit a patikába pár úrvacsora kapszuláért. Műteni kell? Kérdezte a lelkész. Bólintottam. Feltétlenül. A lelkész úr szíve már semmire se jó. Túlságosan elöregedett. El kell távolítani. Egyéb iránt ez egy teljesen veszélytelen műtét, szokványos papírvágó késsel is elvégezhető. Egyszerű, tudományos ténynek tűnt számomra az egész, és éppen volt is a kezemben egy papírvágó. Csak letakarjuk az arcát egy zsebkendővel. A lelkész hangosan nyögdécselt a zsebkendő alatt, de ahelyett, hogy megműtöttem volna, sietősen megnyomtam egy gombot a falon. Aztán eltávolítottam a zsebkendőt. Már nem élt. Megfogtam a kezét, jéghideg volt. Ránéztem az órámra. Már legalább 2 órája meghalt, mondtam magamnak. Gregoriusné felállt a harmónium mellől, amin addig játszott, és hozzám lépett. Tekintetéből aggódást és bánatot olvastam ki. Átnyújtott nekem egy csokor sötét virágot. Csak ekkor láttam, hogy kacéran mosolyog, és mesztelen. Kinyújtottam felé a karomat, magamhoz akartam húzni, de kitért előle, és ebben a pillanatban Glass Reckel jelent meg a nyitott ajtóban. Dr. Glass? Helyettes államtitkári minőségemben letartóztatom. Most már késő, válaszoltam. Nem lát semmit? Az ablakra mutattam. Vörös lángok fénye özönlött be mindkét ablakon. Egyszerűen nappali fény árasztott el a helyiséget, és egy női hang, ami mintha egy másik szobából jött volna, panaszosan siránkozott. Ég a világ! Ég a világ! Erre felébredtem. A reggeli napfény már elöntötte a szobámat. Nem húztam le a redőnyt az este, amikor hazajöttem. Különös, hisz az utóbbi napokban egyáltalán nem gondoltam az ocsmány lelkészre és szépséges nejére. Nem akartam rájuk gondolni. Gregorius amúgy is purlába utazott. Július 10. A szekreternél. Ötletszerűen megnyomtam a rugót, ami a kis rejtett fiókot nyitja. Persze jól tudom, mi van benne. Csak egy kis kerek doboz. Benne pár pirula. Nem akarom a gyógyszeres szekrényben tárolni, még a végén összetéveztem valamivel, és az nem lenne ajánlatos. Magam készítettem a tablettákat több évvel ezelőtt. Egy kis ciánkáli van bennük. Nem mintha az öngyilkosság gondolata foglalkoztatott volna, amikor előállítottam őket, de úgy véltem, egy bölcsember mindig álljon készen. Ha egy pohár borban vagy hasonlóban veszi be az ember a ciánkálit, azonnal beáll a halál. A pohár kiesik az ember kezéből, és mindenki számára világos, hogy öngyilkosság történt. Ez nem feltétlenül előnyös. Ezzel szemben, ha valaki az én piruláimból vesz be egyet, és iszik rá egy pohár vizet, eltart 1-2 percig, mire a pirula feloldódik és kifejti hatását, és ez alatt az ember nyugodtan vissza tudja tenni a poharat a tálcára, le tud ülni egy kényelmes székbe a kandalló elé, rá tud gyújtani egy szivarra, és fel tudja lapozni az esti újságot. Aztán hirtelen összeroskad. Az orvos szívrohamot állapít meg. Boncolás esetén persze felfedezik a mérget, de ha nem áll fenn gyanús, vagy orvosi értelemben vett különösen érdekes körülmény, akkor nincs boncolás. És nem mondhatnánk, hogy ilyen körülmény fennállna, ha valaki szívrohamot kap, miközben újságot olvas, és az esti szivarját szívja. Minden esetre megnyugtató, jóleső érzés, hogy ezek a lisztbe forgatott, töltényre emlékeztető kis golyók ott lapulnak a dobozban, és várják a napot, amikor szükség lehet rájuk. Gonosz, önmagában is gyűlöletes erő szunnyad bennük, mely ősidőktől fogva minden élőlény legfőbb ellensége. És az ember csak akkor oldja el láncát, ha ez az egyetlen, ami a hőn áhított szabadulást jelenti valami még rosszabbtól. Mi lebeghetett a szemem előtt, amikor ezeket a fekete golyócskákat készítettem magamnak? Szerelmi bánat miatt soha nem tudtam volna öngyilkosságot elkövetni. Akkor már inkább a szegénység miatt. A szegénység rettenetes. Az összes úgynevezett külső balszerencsés körülmény közül valószínűleg ez az, ami a legmélyebben fejti ki a hatását. De úgy tűnik, engem elkerül. Én a jómódúak közé sorolom magamat. A társadalomtudomány egyenesen a gazdagok közé. Bizonyára főképpen valami betegségre gondolhattam. Valamiféle hosszantartó, gyógyíthatatlan, visszataszító betegségre. Hisz oly sok ilyet láttam. Rák, bőrbaj, vakság, bénulás. Hány és hány szerencsétlent láttam már, akinek a legcsekélyebb tétovázás nélkül adtam volna egy ilyen pirulát, ha az önérdek és a rendőrségtől való félsz nem nyomna nálam is többet a latban, a könyörületességnél. Akár csak a legtöbb derékpolgárnál. Ehelyett mennyi magatehetetlen, reménytelenül tönkrement porhüvelyt segítettem tartósítani hivatásom nevében. És még fizetséget sem resteltem elfogadni érte. De már csak így szokás. Az ember okosan teszi, ha hű a szokásokhoz. És olyan ügyekben, melyek nem érintik igazán személyesen, talán még helyesen is jár el, ha e szerint cselekszik. Miért vállaljak mártíromságot egy olyan meggyőződés kedvéért, melyet előbb-utóbb úgyis minden civilizált ember magáénak fog vallani, ami viszont ma még törvénybe ütköző. Eljön a nap, mert el kell jönnie, amikor a halálhoz való jogot sokkal a fontosabb és elidegeníthetetlenebb emberi jognak ismerik majd el, mint azt, hogy beledobhatunk egy cédulát a szavazóurnába. És ha beérik az idő, minden gyógyíthatatlan betegnek joga lesz orvosi segítségért folyamodnia, ha a szabadulást kívánja. Volt valami gyönyörű és fenséges abban a méregpohárban, amelyet az aténiak Szokratésznak nyújtattak át az orvossal, ha már egyszer a fejükbe vették, hogy míg életben van, veszélyt jelent az állam számára. Manapság hasonló ítélet esetén felvonszolnák egy gyalázatos vérpadra, és bárddal mészárolnák le. Jó ét, sötét erő! Aludj jól, kis kerekdobozkádban. Aludj, míg szükségem nem lesz rád. Ígérem, nem foglak idő előtt felébreszteni. Ma esik, de holnap talán kisüt a nap. És csak majd, ha olyan hajnal virrad, amikor már magát a napfényt is romlottnak és betegnek látom, csak akkor keltelek fel, hogy én magam elalhassak. Július 13. Szürke napok, sötét órák. Nem vagyok boldog. Ugyanakkor nem ismerek senkit, akivel szívesen cserélnék. Szívem is összerándul a gondolattól, hogy ennek vagy annak az ismerősömnek a bőrébe bújjak. Nem. Nem akarok más valaki lenni. Korai ifjúságomban sokat szenvedtem attól, hogy nem vagyok szép, és a szépség iránti égető vágyamban rusnya szörnyetegnek tartottam magam. Ma már tudom, hogy nagyjából olyan vagyok, mint a legtöbb ember. Csak hogy ettől még nem vidulok fel. Nem szeretem magam különösebben, se a porhüvelyemet, se a tartalmát. De nem akarok más valaki lenni. Július 17. Néha tényleg az az érzésem, hogy az élet a leghitványabb arcát mutatja felénk. Épp most értem vissza egy éjszakai beteglátogatásról. Telefoncsörgésre ébredtem, kaptam egy nevet és egy címet, egész közelit, és egy rövid utalást arra, miről van szó. Egy gyerek hirtelen súlyosan megbetegedett, alig, hanem torokgyíkban. Ennek és ennek a nagykereskedőnek a házában. Éjszakai kórhelyektől és a kabátomat húzkodó kurtizánoktól körülvéve siettem végig az utcákon. A ház egy mellékutcában állt, a lakás a negyedik emeleten volt. A név, amit a telefonban mondtak, és amit most az ajtón is olvastam, ismerősnek tűnt, de nem tudtam rájönni honnan. Az asszony hálóköntösben és alsó szoknyában fogadott. Ugyanaz a nő volt, akit a Jürgorsbrünn étteremben láttam a minap, és akit sok évvel korábbról ismertem már. Tehát a szép kisfiú beteg, gondoltam. Átvezettek egy keskeny étkező helységen, majd egy ízléstelen hallon, melyet most egy stelázsi sarkára állított maszatos lámpa világított meg. És a hálóhelységbe érkeztünk, amelyet nyilvánvalóan az egész család közösen használt. A férjjel viszont nem találkoztam, nem volt otthon. Az idősebbik fiunk a beteg, magyarázta az asszony. Egy kis ágyhoz vezetett. Nem a szép kis fiú feküdt benne, hanem egy szörnyszülött. Hatalmas majom állkapocs, csapott koponya, apró, gonosz, fátyolos szem. Elmebeteg. Első ránézésre egyértelműen látszott. Ez volt hát az első szülött. Őt hordta a szíve alatt akkoriban. Azért könyörgött térden állva, hogy ettől a magzattól szabadítsam meg. Én meg a kötelességgel feleltem neki. Élet, nem értelek én téged. És most végre a halál kegyet akar gyakorolni a fiún és családján. El akarja ragadni az életből, melybe soha nem lett volna szabad beleszületnie. De nem lehet. Noha nyilván mindenkinek leghőbb vágya, hogy megszabaduljon tőle, ez nem is kétséges. De szívük mélységes gyávasága miatt mégis értem küldenek. Az orvosért, hogy üzzem el a jó és kegyes halált, és életben tartsam a szörnyeteget. És én ugyanolyan mérhetetlen gyávaságból megteszem kötelességemet, most is, mint akkor régen. Mindezt nem gondoltam azonnal végig, amikor álomittasan álltam az idegen szobában a betegágynál. Hivatásom szerint jártam el, és nem gondolkoztam. Addig maradtam, ameddig szükséges volt, megtettem, amit meg kellett tennem. Majd eljöttem. Az előszobában találkoztam a férjjel és apával, aki éppen akkor érkezett haza, kissé és piccesen. És a majom fiú élni fog. Netán még hosszú évekig. Az a visszatetsző, bestiális pofa egészen a szobámig követett apró, gonosz, fátyolos szemével, amiből az egész történet kiolvasható. Pont olyan szemmel született, mint amilyennel a világ nézett anyjára, amikor az várandós volt vele. És a világ az anyát is arra késztette, hogy ő maga is ugyanilyen szemmel nézzen saját tettére. Íme a gyümölcs, lám milyen gyönyörű. A goromba apa, aki megverte lányát, az anya, akinek csak amiatt fájt a feje, hogy mit szólnak majd a rokonok és az ismerősök, a szolgálók, akik sandán néztek rá, kuncogtak és szívükben ujjongtak, mert bizonyítottnak látták, hogy a jobbak sem jobbak a rosszabbaknál, az idióta erkölcstől és megbotránkozástól merev arcú nagynénik és nagybácsik, a lelkész, aki kurtán furcsán levezette a dicstelen esküvőt, bizonyos értelemben talán kissé jogosan zavarban érezve magát, hogy úrunk nevében arra buzdítja a házasulandókat, amin szemmel láthatóan már túlestek. Ők mind megtették a magukét. Mindenkinek volt egy kis része az eredményben. Még az orvos sem hiányzott, aki én voltam. Hiszen tudtam volna segíteni a nőn aznap, amikor legnagyobb szükségében és kétségbeesésében térdre esett előttem itt, ebben a szobában. Ehelyett a kötelességgel hozakodtam elő, amiben nem hittem. De hisz nem tudhattam. Nem sejthettem. Az ő esete ugyanakkor egyike volt azoknak, amikor biztos voltam a dolgomban. Ha nem is hittem a kötelességben, nem hittem, hogy az a minden más felett álló kötelező erejű törvény lenne, aminek látszik. Mégis a napnál is világosabb volt számomra, hogy az a helyes és bölcs dolog, ha ebben az esetben azt teszem, amit mások kötelességnek hívnak. És habozás nélkül megtettem. Élet, nem értelek én téged.
Előadta Scherer Péter. Írta Hjalmar Söderberg. Fordította Papolci Péter. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A harmadik részt hallották.
A felvétel 2008-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Világra szóló magyarok. Salamon István műsora következik.
Kedves hallgatóink! A héten nyílt meg a Millenáris Parkban, a Volt Ganzgyár újjáépített csarnokaiban az Álmok álmodói, Világra szóló magyarok című a magyar találmányokat és szellemi alkotásokat bemutató kiállítás. A 13 000 négyzetméteres területen 300 műtárgy és installáció várja a látogatókat. A 2002. december 31-ig nyitvatartó tárlaton a magyar tudomány, ipar, technika és kultúrtörténet kiemelkedő értékeit és személyiségeit kívánják bemutatni.
Bár elég nehéz kiállításról beszélni a rádión, de talán nem túlzás azt állítani, hogy most karácsonykor ez a kiállítás, hiszen karácsony előtt nyílt meg, ajándék is az önök részéről, akik ezt szervezték, és hónapok óta dolgoztak ezen, hogy majdnem a teljesség igényével, nagy kutatómunkával elkészüljön ez a kiállítás. Akik eljönnek majd megnézni, milyen karácsonyi ajándékot láthatnak, akik a Millenáris Parkba ellátogatnak majd. Gazda István tudománytörténész.
Én azt hiszem, hogy nagyon kellemes ajándékot fognak kapni, hiszen ezen a házesztendőn keresztül egy nagyon komoly gyárkomplexum működött, amelynél ugye az alapító neve, a Ganz név mindenütt ismert, nem csak Magyarországon, hanem külhonban is. De mára a termelés csökkent, és hát sokkal szerencsésebbnek látszott, hogy a város központjából egy kicsit távolabbi helyre kerüljön ez a gyár. Az épületek együttese azonban megmaradt, ezek egy része ipari műemlék, és hát azt tűnt a legszerencsésebbnek, ha itt most egy olyan kiállítási központ, és mellette egy olyan park nyílik, ahova egész évben szívesen ellátogatnak iskolások, épp úgy, mint idősebbek, akik szeretnének itt körbesétálni, és szeretnének megtudni néhány kellemes, időnként azt is mondhatom, különleges tényt a régi magyar tudósokról és feltalálókról. Ezt a tárlatot próbáltuk tehát több évi munkával összeállítani, igyekeztünk a hiteles adatokat kigyűjteni a matematikusokról, fizikusokról, kémikusokról, csillagászokról, biológusokról, orvosokról, és természetesen a mérnökökről és más szakmák művelőiről is.
Gondolom nem volt könnyű talán megoldani, hogy megmaradjon a régi épület, és hogy modern is legyen. Sipka László, villamosmérnök, technikatörténész.
Kiállítás legnagyobb csarnok az egy 1911-ben épült építmény, amelynek a teljes struktúrája megőrződött eredeti szépségében, és ehhez jöttek csak a mostani korszerű kiegészítő részek.
Egy főrendezőnek egy ilyen területen, ami ez a GANZ területe, hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy a látogató a látványban nagyon sok mindent érzékelni tudjon? Hogy nyúl egy ilyen nagy munkához? Előd Ákos, a kiállítás főrendezője.
Ha végigmondom ezeket a nemesveletű szavakat, hogy kultúrtörténeti, tudománytörténeti, technikatörténeti kiállítás, akkor azt gondolom, hogy a 100 emberből 80-nak az jut az eszébe, az a hagyományos megoldás, hogy ó, hát ez egy roppant, szigorú, hagyományos, komoly kiállítási koncepciót feltételez, inkább a tanulmányaink világába visszavezető koncepció. A paradoxon az abban áll, hogy ezek a kiállításon kiállított személyiségek pontosan azt gondolom, hogy egy ilyen hagyományos, kicsit feszes, szikár, tiszteletre méltó, ám de a dolgot egy kicsit a komoly vagy patetikus oldaláról, túl komoly oldaláról felfogó kiállítás koncepciónak, azt gondolom, hogy kevéssé örültek volna, hiszen a közös bennük pontosan az, hogy ők a koruk által feltett kérdésekre nem a hagyományos választ adták meg. Pontosan egy olyan fajta szellemi töblettel rendelkeztek, mely a megszokott válaszok, a hagyományos megoldások közül kiemelte az ő gondolatvilágukat, és pontosan ezt a szellemi szabadságot, mint a legfontosabb közös alkotóerőt, a szellemi szabadságot kívántuk megidézni a kiállítás térkoncepciójával. 3000 négyzetméteren, 60 ezer légköbméteren mutatjuk be ezt a magasztos témát a magyar tudománytörténet, kultúrtörténet és technikatörténet legjelesebb képviselőit. A kiállítás két épülete élesen elkülönül egymástól. Egyik épület, a kis épület, tehát a kezdő épület, az koncepciójában a szellemi alapokkal foglalkozik. A nyelv, amivel kezdünk, a nyelvhöz kötődő művészeti alkotások bemutatása. Fontosnak tartottuk, hogy a nyelvhöz kötődő tudományos alkotásokat is bemutassuk, Kempelen Farkas beszélő gépétől egészen a modern mai számítógépes nyelvfelismerő programokig. A D épület emelete, az pedig három olyan területre kalauzol minket, mely az agyban a térbeli gondolkodás három fő területe, az építészet, a zene és a matematikai logika. A kiállítás másik épülete, a nagy csarnok, a B épület, azonban más, előző épületben bemutatott szellemi alapokra épülő értékteremtést kívántuk itt tematikusan feldolgozni, és az egyes témakörök köz semmiféle különbséget vagy hierarchiát nem kívántunk felállítani. Itt a tisztelt látogató szabadon bolyonghat ebben a hihetetlen lenyűgöző nagy térben, és megkeresheti az általa legfontosabbnak ítélt témaköröket. Személyesen tartottam fontos fontosnak azt, hogy például a feldebrői altemplom bekerüljön a kiállításba, azaz ma már csak az altemplomat ismerjük, de bizony az a 11. századnak korában Közép-Európa egyik legmonumentálisabb, sőt, talán az egész Európa egyik legmonumentálisabb épülete volt, és bizony ez már feledés homályába került azóta, hogy ez egy ilyen óriási, lenyűgöző épület volt, és ma már az altemplom a közel 1000 éves falfreskóival egy csodálatos építészeti remek, de azt gondolom, hogy a történetisége is roppant fontos. Ennek a kiállításnak a ars poetikáját a legnagyszerűbben a kiállítás egyik kiemelt személyiségének, Szent Györgyi Albert Nobel-díjas professzornak a szavaival lehet két gondolatát idézem. Egyik az, hogy azt mondta, hogy ami fontos az életben, az a tudomány, a tudás, a művészet, ami szép, és a legnagyobb vágya az embernek az lehet, legmagasabb vágya, hogy hozzá tegyen ehhez egy kicsit, hozzájáruljon a tudáshoz és a szépséghez.
Mi volt az a legfontosabb vezérelv, hogy itt látványban és hangban meg tudják jeleníteni ezeket a személyeket, vagy ezeket a legfontosabb találmányokat, illetve gondolatokat?
Azt kellett kigondolni, hogy az egyes szakmákon belül kiket érdemes kiemelni. A matematika tudományában mondjuk Fejér Lipót, Ries Frigyes, Haar Alfréd és mások mellett a idős matematikust, ugye Bolyai Farkast, és természetesen fiát, Bolyai Jánost, hiszen a 2002. év, mint ez ismeretes, az egész világban Bolyai év lesz.
Emőt Tamás, Bolyai. A könyvesház kék ablakából látni, hogy jön az est az országúton át. Ködök füstölnek, párát eregetnek künn a kémények, és benn a pipák. A polcokon ókönyvek díszelegnek, sok titkos írás, ábra, jelbetű. S a csillagok szigorú mesterének arcára hull az alkonyi derű. A holt kisüt, Kopernik barna képe mosolyog most a homályos falon, Sárn, Lúttól, Lila Ténta, pár tompa folt az íróasztalon. A hold ragyog. Bólongat már a bölcs agg, a kemencében is szunnyad a szén. S a vén magyar szent lelke áthajózik a csillagok és számok tengerén.
Másik tudományterület, a fizika. A geofizikán belül Eötvös Loránd a fizika más ágaiban, elsősorban a tengeren túlon, az Egyesült Államokban élt magyar atomtudósoknak a középpontba. A vegytan tudományában a korai Nobel-díjas Hevesi György, aki radioaktív izotópokat tudott nyomjelzésre felhasználni, és ez egy világhírű kutatása lett. De gondolhatunk itt kortársunkra, a Nobel-díjas Olá Györgynek a kőolaj származékok a kapcsolatos vizsgálataira is. Nagyon fontosak a földrajztudósoknak a felismerései, hiszen néhányuk nevével a Föld mai térképén is találkozhatunk, ugyanúgy, mint mondjuk csillagászok nevével, hiszen több mint 10 holdkrátert magyar csillagászokról neveztek el, és őket, valamennyiüket megpróbáltuk bemutatni ezen a kiállításon.
Talán keveset tudunk a magyar csillagászat történetről. Néhány tudós nevét tudjuk, az új eredményekről azért hírt adnak. Hogyan próbálták itt ezt megvalósítani a kiállításon, Varga Domokosné tudománytörténész?
Csillagászat az egy esztétikus tudomány, tele van szép régi műszerekkel a kiállítási szekrények. Ezek a műszerek nem csak alkalmat adtak arra, hogy általuk közel hozzuk a világ mindenséget magunkhoz, arra is alkalmat adtak, hogy szépségükkel és korrektségükkel elgyönyörködtethessék ma a látogatókat. Ahhoz, hogy csillagászat legyen, ahhoz mindig olyan emberekre volt szükség, akik ezt biztosították. az áldozatot. Ilyen volt Konkoly Tege Miklós, aki maga egy személyében megalkotta Magyarországon az állami csillagászatot, mikor a saját obszervatóriumát ezelőtt 100 évvel felajánlotta a magyar államnak, és biztosította a folyamatos csillagászati kutatást az országban. Van egy vetítővászon, ahol folyamatosan filmek vetítődnek, múltról és jelen. Mindenki számára érdekes lesz, például Hel Miksa vardői útjáról, egy 200 éves nagy tudományos expedícióról, a legnehezebb körülmények között jutottak el az észre, hogy egy csodálatos tüneményt, a Vénusznak a nap előtti átvonulását megfigyeljék. Mindenkit figyelmeztettek, hogy 2004-ben újra lesz ez a ritka jelenség, és el ne feledkezzen erre fölkészülni. Kis távcsövekkel is már látható, és nagy élményt jelent, hogyha a Vénusznak a nap előtti átvonulását lesz alkalma megfigyelni. Ezt a filmet azt hiszem néhány évvel ezelőtt csinálták, amikor is már megjelent a Hel Miksának a útinaplója, illetve Sajnovics Jánosnak, aki vele együtt ment. Tudjuk azt, hogy ez alkalommal Sajnovics és Hel megfigyelte a lapoknak a nyelvét, és ennek a munkának az eredménye Sajnovicsnak a Demonstrációk című kötete, ami a lapnyelv és a magyar nyelv rokonságának az egyik első írott megnyilvánulása.
Érdekes a kiállításnak az orvostudományról orvosló része. A klasszikus századokból nyilván Semmelweis Ignác felismerései voltak méltók a kiemelésre. A 20. században nagyon sok kiváló magyar orvos tűnt fel, számosaknak a munkásságáról szól a tárlat, de hát közöttük nyilván a legismertebb a biokémikusként is a külföld előtt jól jegyzett Nobel-díjas Szent Györgyi Albert munkássága.
Most egy különleges hangfelvételt hallanak. Szent Györgyi Albert olvas fel részletet Psalmus Humanus című békehimnuszából.
Negyedik imádság, energia és sebesség. Uram, feltártad előttünk az anyag titkos erőit, hogy megkönnyítse terheinket, és megszépítsd életünket. Megtanítottál gyorsabban repülni saját hangunknál, hogy embert embertől távolság többé el ne válasszon. Mi megfeszülünk, hogy az erőket tokba szorítsuk, hogy azokat a föld legtávolabb zugaiba repíthessük, hogy ott embertársaimnak pusztulást és nyomort hozzanak, egy felperzselt, élettelen földet hagyva maguk után. Isten, ne hagyjad, hogy leromboljam az élet oltárát. Tedd, hogy tudásomat javamra használjam, és felemeljem vele az életet, méltóságot adva arasznyi létemnek.
Születtek olyan magyar eredmények, amelyek hosszú évtizedeken keresztül, esetenként napjainkig meghatározták egy-egy szakterület fejlődését. Példaként megemlíthetném a Eötvös Loránd által feltalált eötvös inga, a nyersanyagkutatásban történt alkalmazását. 1915 táján kezdték el magyar tudósok megállapítása és vizsgálatai nyomán alkalmazni a kőolajkutatásban, és ingát egészen az 1970-es évekig használták ilyen célra. Egy másik ilyen terület, ami szintén figyelemre méltó, hogy Tihanyi Kálmán 1926-os szabadalmában a televíziózással kapcsolatban megfogalmazta a töltéstárolás elvét, és ez az elv mind a mai napig a televíziók meghatározó működési elve. A harmadik ilyen példaként megemlíthetném a Neumann Jánost, aki a számítástechnikának egészen korai, gyakorlatilag embrionális állapotában képes volt úgy meghatározni, megfogalmazni a tárolt programú digitális számítógép alapelvét, működési elvét, felépítését, struktúráját, hogy gyakorlatilag napjainkig ez az alapvető számítógép struktúra.
Egy számítógép avatási ünnepségének lesznek fültanúi. Neumann János hangját hallják néhány másodpercig angolul, és utána magyarul mondandója értelmét.
Those of you present who have lived with this field and who have lived,
akik már dolgoztak vagy szenvedtek különböző típusú számítógépekkel, és tudják, milyen bonyolult szerkezetek ezek, azok értékelhetik csak igazán, mit jelent az, hogy ezt a gépet nem egészen két hónap alatt szerelték össze, és két héttel ezelőtt már feladatokat oldott meg. Sőt, tegnap körülbelül 4 óra hosszat működött hibátlanul. Azok pedig, akik nem járatosak ezen a területen, higgyék el nekünk, tapasztaltaknak, hogy ez rendkívüli eredmény. Azt hiszem, ehhez hasonló még eddig nem volt. Ez arra serkent bennünket, hogy bátran haladjunk tovább ezen az úton a még bonyolultabb gépek felé. Ebben a szerkezetben mintegy 9000 elektroncső és 20-25 ezer dióda van. Ilyen tömérdek alkatrészből felépülő készülékeket azelőtt több év alatt fejlesztettek ki. Ha valaki új számítógépet tervez, vagy bármi újat akar létrehozni, számos tényezőt kell figyelembe vennie. Ez természetes is, hiszen nem közömbös, hogy mennyibe fog kerülni, milyen igényeket kell kielégítenie, nem lehetne egyszerűbb megoldást választani, és így tovább. Mindez nagyon fontos, hiszen a világ tönkre menne, ha 100 eset közül 99-ben ez nem érvényesülne. De 100 közül legalább egyszer mégis a bonyolult, drága megoldást kell választani, és ez van annyira fontos, mint amit az előbb mondtam. Időnként forduljon elő az, amit jelen esetben az Egyesült Államok haditengerészete tett, hogy tudnillik olyan készülék előállítására adott megbízást, amely a jelenleg elérhető legmagasabb színvonalon áll.
Csipka László itt nagyon komoly nagy találmányokról beszélt, de vajon, most azért kérdezem, mert eszembe jutott például olyan, ami nélkül megint nem tudnánk élni, és ugye néha fölvetődnek ezek a kérdések, hogy például golyóstollal kap, hogyha amikor nem igen lehet eldönteni, hogy ki az első egy találmánynál, például a golyóstollra gondolok, akkor ezt például hogy tudják megoldani?
Nagyon egyszerűen megoldottuk. A golyóstollat a kiállítás épületén kívül mutatjuk be, egy kis szerény, a látogatókat ide csalogató 5 méteres golyóstollat helyeztünk el. Ezek szerint ez valami fajta világra szóló magyar találmány lehet. Mondjuk a külföldi itt lát valami fajta bájropent, és hát a megfejtést ő maga is ösmeri, hogy Bíró József László és lényegében testvére az, akik itt a végső megoldáshoz eljutottak. Természetesen nagyon sok kísérletezőről tudunk. Számos előd van, egyértelműen az ő nevükhöz fűződik ez a találmány. Én bele is írtam a forgatókönyvbe, hogy Bíró József László szintén cinikus ember volt, és hát nem csak az írástudóknak talált fel valamit, nekik a golyóstollat, az analfabétáknak pedig a golyós dezodort.
Toll. Végtelen napjaim menete, bámulom elborult remete, várni még, élni még lehet-e. Fönn az ég, lenn a föld fekete. Száncstollam, villogó ekette.
Kosztolányi Dezső versét hallották.
Van itt néhány ilyen szerény, kevéssé ismert tény, amelyre mi is nagyon büszkék vagyunk, például arra, hogy végre Born Ignácnak a nevét a süllyedésből sikerült egy kicsit magasabbra emelnünk. Van egy opera, ez a bizonyos Varázs fuvola. Sarastrónak az alakját Mozart valószínűleg barátjáról, Born Ignácról mintázta, aki a magyarországi ásványtudománynak és általában a régi amalgációs eljárásoknak volt egy kiváló ismerője, és Mozarttal valószínűleg szabadkőműves barátsága kötötte össze. Erről nem hiszem, hogy túl sokat tudtunk, és túl sokan tudtak. A pavilonban is mindez nem csak megtekinthető, hanem meg is hallgatható.
Kempelen maga ezt a sakkozó gépet egy játékszernek tekintette. Talán kevéssé ismert, vagy a sakkozó gép mellett elhalványodik, hogy beszélő gépeket is szerkesztett. Ezeknek a egyik rekonstruált változatát itt mi is bemutatjuk. Évtizedes hangzás és beszéd képzési vizsgálatai nyomán írta meg az emberi beszéd mechanizmusáról szóló könyvét, amely tulajdonképpen ennek a tudományágnak a alapmunkája. Egyik kiállított tárgya holdautó kereke, mert végül is az Apollo program keretében a Holdon működő holdautó főkonstruktőre egy Pavlics Ferenc nevű úr volt, General Motors alkalmazottjaként a NASA számára fejlesztették a holdautót.
Azt hiszem, hogy ennek a kiállításnak ez az egyik nagy tanulsága, hogy nem olyan álmodozókra van szükségünk, akiknek az álmai mindig álmok maradnak, hanem akiknek az álmai mindig realitássá lesznek. Nem véletlen, hogy ennek a kiállításnak a középpontjában Széchenyi eszmerendszere áll. Az az eszmerendszer, amely tehát az álmot mindig a gyakorlatban is megvalósítható programmá tette, és én azt hiszem, hogy a 21. század álmodozó magyarjainak is ezt az utat kellene követnie.
Kedves hallgatóink, kiállítási kalandozásunk végére értünk. József Attila versével búcsúzunk. Kívánok minnyájuknak békés, boldog karácsonyt.
Karácsony.
legalább 20 fok hideg van. Szelek és emberek énekelnek. Alombok meghaltak, de született egy ember. Meleg magvető hitünkről komolyan gondolkodnak a földek. Az utcák biztos szerelemmel siető szíveket vezetnek. Csak a szomorú szeretet latolgatja, hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, fa nélkül is befül az emberektől, de hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengőn tisztán énekel az ég, s az újszülött rügyező ágakkal lángot rak a fázó homlokok mögé.
Álmodói címmel világra szóló magyarokról Salamon István műsorát hallották. A hangfelvétel 2001-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.